Az elmúlt hetekben azt a kérdést tettük fel, hogy mi az Istentől való elhívásunk, és azt is, vagy azt arról is beszéltem, hogy mennyire fontos, hogy egy olyan világban, ahol nyomás van minden felől így az életre, az életünkre, annyi hang van, annyi minden kéri a figyelmünket, hogy fontos, hogy az tisztuljon bennünk Isten igéje és szellem által, hogy mi az Istentől, a mindenható Istentől jövő elhívásunk. És az elmúlt két hétben ezzel nem mentünk, de előtte szó volt arról, hogy az Úr Jézus Krisztusnak van egy profétai papi és egy királyi kenete és elhívása, és hogy mivel csatlakoztunk ő hozzá a Krisztusban való hit által, mi is osztozunk mindebben a profétai papi és királyi elhívásban. És én arra kérlek benneteket, hogy gyertek ezzel a nyitottsággal, ezzel a szívvel, ezzel a kérdéssel együtt olvassuk fel ezt az írásrészt, amit fel fogunk olvasni, és hogy ezzel a nyitottsággal így hallgasd az ige hirdetést, hogy hogyan fog ő téged megszólítani ebben, hogyan fogja számodra így kidomborítani az elhívást, és most a profétai elhívásról lesz még mindig szó, hogy a te életedben hogyan domborítja ki Isten ezt az elhívást. Jó, és hívlak benneteket, hogy Ézsaiás könyvének a 6. fejezetéhez lapozzatok, és az első 10 verset fogjuk felolvasni. És amikor én a Virpinek azt mondtam, hogy ez lesz az írásrész, akkor azt mondta, hogy de jó, mert ez a kedvence. Jó? Úgyhogy most már tudjuk, hogy ez a kedvenced, vagy legalábbis egyik kedvenced. És lehet, hogy nagyon sokszor olvastad, lehet, hogy kevésbé is, mert lehet, hogy soha nem olvastad. Én szerintem abból a szempontból most mindegy, hogy Isten meg kíván szólítani bennünket, mindegy, hogy hányszor forgattuk már ezt az írásrészt, vagy sem. Ézsaiás 6:1-től 10-ig. Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzzia király, láttam az urat magasra emelt trónon ülve, és a palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak fölötte, mindegyiknek 6-6 szárnya volt. Kettővel az arcát fedte be, kettővel a lábait, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsőségével teljes az egész föld. Az ajtó küszöbei megrendültek a kiáltó hangjától, és a ház megtelt füsttel. Akkor azt mondtam, jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról, megérintette vele a számat, és azt mondta, íme, ez megérintette ajkadat, vétked el van véve, és bűnöd meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, és ki megy el nekünk. Én azt mondtam, íme, itt vagyok én, küldj el engem. Ő így szólt, menj, és mondd meg a népnek, halván halljatok, és ne értsetek, s látván lássatok, de ne ismerjetek. Kövérítsd meg e nép szívét, dugd be a fülét, kösd be a szemét, ne lásson szemével, ne halljon fülével, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. Tudjátok, így az elhívásunk, az elhívásod, az elhívásom, az egy egy nagyon-nagyon különleges és erőteljes dolog. Te nagyon-nagyon különleges, nagyon-nagyon erőteljes, és egyszer olvastam egy imáról szóló könyvet, azt hiszem Ian Bounce írta, és azt, az egyik fejezetnek az volt a címe, hogy Isten módszere az ember. Isten módszere az ember, hogy Isten keresi azt az embert, aki rendelkezésre áll számára. Isten folyamatosan keresi azt az embert, akivel megoszthatná magát, megoszthatná a szívét, akivel megoszthatná a terhét. Isten embert és embereket keres. És tudjátok, itt, hogy olvastuk ezt az Ézsaiásnak az elhívását, így arra gondoltam, hogy ezen elhívás előtt igazából a próféta az olyan volt, mint bárki más, hogy ő így egy volt a nép közül, egy volt így az emberek közül, hogy itt olvastuk a legvégén azt, hogy menj el a néphez, mert látván nem látnak, halván nem hallanak, hogy meg van kövéredve a szívük, hogy a szívükben nem fordulnak, nem térnek meg, nem gyógyulnak ezáltal, és hogy Ézsaiás is ilyen volt, és hogy mi is ilyenek vagyunk. Hogy tudod, hogy mi is ilyenek vagyunk nagyon-nagyon sokszor. Hogy Ézsaiás sem állt készen, így arra, hogy Isten használja őt, mi sem vagyunk sokszor készen állva, felkészülve, sokszor kemény a szívünk, vagy kövér a szívünk, vagy lusta a szívünk, sokszor így a szellemi hallásunk sem, nemhogy nem éles, de nem is hallunk szellemileg, és nem is látunk szellemileg, hogy van egy ilyen megnehezedettség, és ekkor ez volt a korszellem, ez zajlott Izraelben, ez zajlott a világban, és ez zajlott Ézsaiásnál is, mert tudjátok, itt vagyunk ebbe a világban, és olyan jó lenne azt mondani szerintem, meg úgy könnyű lenne azt mondani, igen, igen, azok ott kint, azok fú, de bezzeg mi, ugye te nem mondom, hogy ezt jó lenne mondani, hogy bezzeg mi, de hogy fú, de mi meg halljuk az Urat, mi meg keresjük az Urat, mi meg látjuk az Urat, mi meg választ adunk neki, de hogy nagyon sokszor ez nem igaz, így van. Tehát tényleg nem igaz. Tehát nagyon sokszor, ami a korszellemben van, és a világnak a fősodrában van, az van sokszor így az életünkben is. Meg így a gyülekezeteinkben, a gyülekezetünkben is. Az egyházban is. Hogy ott van a világnak a nyomása, ott van a individualizmus, ahol önmagunkat így felülemeljük mindenfelé, és az egyén kiteljesedése a legvégső cél, és mi is benyeljük ezt a hazugságot, és hogy úgy gondolunk individualistaként, hogy az én kiteljesedésem a legvégső cél, vagy ott van a fogyasztói kultúra, ahol arról szól, hogy fogyasztok, és használom, és fogyasztom, és hogyha már nem adja meg, akkor lecserélem, és kidobom, és eldobom. És aztán mi is így jövünk Istenhez, és használjuk sokszor, jövünk Isten tiszteletre, amíg lebilincselő az, amit hallok, amíg érdekes az, vagy amíg én azt kapom ebből, hogy úgy hát jó, mondjuk azt, hogy lehet, hogy nem pont ugyanaz, de azért nagyon-nagyon hasonló sokszor. Mert igazából itt, amit mond Ézsaiásnak Isten, azt igazából Isten népéről mondja, tehát még csak nem is a világról mondja, hogy igen, hogy van egy ilyen korszellem, és hogy tudjátok, Ézsaiás egy brilliáns figura volt. Tehát nem tudom, hogy mennyire tudtátok, így a rabbinikus hagyomány kihozza, hogy meg lehet látni így az életéből, hogy Izsajás így az elithez tartozott. Neki így bejárása volt a királyi udvarba, ő a felső 10 000, vagy lehet, hogy Izraelben nem 10 000 volt, csak a felső 1000-nek vagy 100-nak a tagja volt. Izsajásnak az apukája, Uzziás apukájának a testvére volt, Uzziás király és Izsajás valószínűleg uncsitesók voltak. Tehát, hogy tudod, és ezen kívül, hogyha olvasod egyébként az írásait, azt látod, hogy művészetekben brilliáns, azt látod, hogy az a képek, amiket tud festeni, tehát a szavakban, tehát egy aranyszájú, egy tényleg 1000 talentumos, csak egy brilliáns fiatalemberről, aki az elithez tartozik, VIP jegye van, így a legfelső köröknek az összes buliára. És hogy Izsajás ilyen? Míg nem, így az életében történik valami. Egy olyan földrengésszerű változás, ami így alapjaiban rengeti meg az egész életét. Egy olyan találkozás Istennel, egy olyan mély megtapasztalás Istennel, ami így fejjel lefele fordítja Izsajásnak az életét. És meghatározza az egész életét onnantól kezdve is. Csak szeretném egy picit kifejteni számotokra 3 fő részben, hogy mi az, amit látott Izsajás, mi lett, hogyan rázta meg az ő világát, és hogy mi ennek a következménye is, és ránk vetítve, hogy mit láthatunk, és mi az, ami megrázza a világunkat, és hogy mi a következmény. Úgyhogy mit látott Izsajás? Így kezdődik, és ez a rész, hogy abban az esztendőben, amikor meghalt Uzziás király, vagy Uzzia király, láttam az urat magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot. Hogy figyeljetek, ez az Uzzia király, hogyha utána nézel, hát ez egy nagyon komoly király volt. Egyébként egy jó király volt, a végén elbüszkült, lehet, hogy nincs ilyen magyar szó, de elbüszkült. De hogy képzeljétek el, hogy 52 éven keresztül uralkodott. 16 éves korában került a trónra, 68 éves korában halt meg. És hogy ez egy prosperitásnak az évei voltak, így a bővölködés évei voltak Izraelnek az életében. És egy jó király volt, adott egy stabilitást, egy kiszámíthatóságot, adott olyan sok biztonságot adott így az embereknek. És aztán meghalt. És ez egy megrendítő dolog volt, mint ahogy most volt ugye Erzsébet királynőnek a halála, és persze bennünket annyira nem rendített meg, mert távol vagyunk, de mégis sokakat megrendített, pedig ő nem is vezette azt az országot igazából, így van, szimbolikus alak volt inkább. De ebben a megrendültségben, képzétek el, hogy Izsajás azt mondja, hogy látta az urat. Egy magasan felemelt trónon ülve, hogy ő így bepillantott, a templomba volt, és így bepillantott, lett egy látomása, hogy bepillantott Istennek a tróntermébe, és azt látta, hogy miközben alant iszonyat hullámok vannak, és iszonyat bizonytalanság, csak úgy, mint ahogy ma a világunkban, hogy van háború itt a szomszédunkban, tudod, azt se tudjuk, hogy őrült emberek mit akarnak csinálni, aztán van infláció, és 20,1%, és nyilván nem az élelmiszerekre, mert az mondjuk 60, és hogy azt mondod, hogy ez merre megy, milyen őrültségek vannak itt, és annyira bizonytalan minden, és Izsajás látja így az urat uralkodni a trónon. Tudjátok, hogy énekeljük ezeket a dalokat, hogy örökké tartozó uralma, hogy ő örökké uralkodik a trón, és hogy Izsajás látja, hogy a menny nem ideges, látja, hogy a menny uralkodik az ember minden bizonytalansága közepette, minden helyzetben, és csak látja ezt a mennyei képet, hogy az Úrnak a palástja betölti a templomot. Hogy királynak palástjaik voltak. Ezek ilyen hosszúak voltak, másoknak kellett így segíteni, vinni, mint amikor a mennyasszony van bevonul, és akkor, hogyha hosszú a palást, akkor mások viszik. És ez jelenti az ő méltóságát, az ő végtelen méltóságát, az ő végtelen dicsőségét, hogy ez így betöltötte a templomot, hogy így az Úr uralkodik, és Ézsaiás ebben a bizonytalan időben ezt látja. És még többet lát, mert a második versben azt látja, hogy szeráfok álltak az Úr felett, és hogy mindegyiknek 6-6 szárnya volt, és képzeljétek el, hogy látott ilyen hatalmas szellemi angyali lényeket, de ilyen óriásiakat. Ez a szeráfa a héberben ez azt jelenti, hogy tüzes, égő. Nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent, hogy azt jelenti, hogy úgy tűnnek, mint valami lobogó tűz, vagy égő tűz, vagy egyszerűen nyilván ez a szolgálatukban, a felemésztettségükben nyilvánul meg, ahogy az Isten trónja körül vannak. A lényeg az, hogy Ézsaiás látja ezeket a hatalmas lényeket, akiknek 6 szárnyuk van, 2-vel az arcukat takarják el, ami azt jelenti, hogy Istennek olyan ragyogó a dicsősége, olyan ragyogó a trónról jövő dicsőség, hogy nem tudnak rátekinteni, 2-vel a lábukat takarják el, le vannak nyűgözve. 2-vel a lábukat takarják el, ami jelenteti azt, hogy nekik nincsen egy független járásuk, nekik ők nem úgy rendelik az életüket, ahogy éppen kedvük szottyan, ők nem azt csinálnak, amit akarnak, hanem ők elkötelezettek ennek a végtelenül csodálatos Istennek, Szent Istennek a szolgálatára, hogy az ő útján menjenek, rendelkezésre állnak, készen vannak, engedelmes járásra, nem a saját útjukon járnak, alázatosok, szolgálatkészek, és ott vannak ezek a szeráfok, ezek a seregek, mert következő vers még mennyei seregekről is beszél, vagy a seregek uráról, hogy seregek, óriási, hatalmas angyalok. Na most, vagy angyali lények, hogyha valaha is így olvastad, hogy itt az írásban így az angyalokkal kapcsolatosan, itt nem ilyen puttókra kell gondolni, jó? Tehát nem ilyen kövér, ilyen kis 3 éves gyerek puttókra kell, hanem olyan óriási angyalokra, akik egy picit arrébb mozdulnak, és 100 000 ember kiirtatik a földről, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy akiknek a megjelenésekor az kell, hogy mondja az angyal vagy az Úr, hogy ne félj, mikor megjelentek az Úr, ne félj, ne retteg. És így azt látja, hogy ezek a lények így ámulatban vannak. Hogy hódolnak, hogy le vannak nyűgözve, hogy imádnak, hogy nem tudnak mást tenni, mint bűvöletben élnek, Isten bűvöletében élnek. Hogy tele van energiával ez a trónterem, tele van alázattal, rendelkezésre állással, nyitott füllel, nyitott szívvel, kész lábakkal, akik készek lépni, menni. Így valami pont az ellentetjét érzékeli Ézsaiás, mint a saját szívében lát, mint a saját népe közt lát. Hogy azt látjuk, hogy kiáltanak az egyik a másiknak a harmadik versből, hogy szent, szent, szent. Tehát kiáltanak, most én halkan beszélek, jó? De kiáltanak, hogy szent, szent, egymásnak. Hogy szent, szent, szent a seregeknek az Ura, teljes az egész föld az ő dicsőségével. És nyilván nem tudom pontosan, hogy zajlott ez. Nem tudjuk. de azt tudjuk, hogy amit Ézsaiás lát, az végtelenül megrendíti őt. Tudjátok, így a héber nyelvnek van egy jellegzetessége, hogy amikor valamit fokozni szeretnénk, valaminek le akarjuk írni egy ilyen fokozását, akkor sokszor kétszer ismétlünk valamit. Hogy van ilyen Mózes könyvében, amikor azt mondja, hogy valami színarany volt, és akkor a héber nem azt mondja, hogy színarany, hanem azt mondja, hogy arany, arany. Ézsaiás 26-ban, amikor azt mondja, hogy megőrzött teljes békességben azokat, akiknek a szívük rá támaszkodik, ez a teljes békesség, ez a héberben, vagy a magyarban békesség, a héberben shalom, shalom. Tehát, hogy ez fokozva, nem csak békességben őrzi meg Isten, hanem így békességben. És tudjátok, hogy vannak ilyen esetek, amikor kétszer van ismételve valami, de nincs olyan eset, amikor háromszor, kivéve ez, mikor így Isten lényéről van szó. Isten lényének az egyik, vagy legfőbb tulajdonságáról, az ő szentségéről. Akkor az angyalok nem szűnnek meg, és azt mondják, hogy szent, szent, szent. Ő háromszor szent, ő szent, ő szent, ő szent. Ez egy olyan kategória, ami minden kategórián túl van Isten lénye, aki ő maga, az ő szentsége. Az ő szentségének a felső fokúsága, az ő végtelen egyedi felső fokúsága. Végtelenül túl megy minden máson, bárki máson. Ő szent, szent, szent. És tudjátok, ez a szó, hogy szent, ez azt is jelenti, hogy ragyogás, hogy szépség, hogy az angyalok nem bírnak onnan, tehát nem bírnak mással foglalkozni. Ezt látjuk más helyen is, Jelenések 4. fejezetében is, hogy nem tudnak nem választ adni teljes szívből, teljes rendelkezésre állása a hódolattal, Isten szépségére, hogy találkoznak vele, Isten ragyogására, hogy találkoznak, Isten gyönyörűségére, ahogy találkoznak. Nem tudnak, sőt, Zsoltárok könyve beszél így a szentség szépségéről, hogy ez szép, hogy Isten szép és végtelenül szép. És ahogy Ézsaiás látta a szívét, és látta az ajkait, és látta az életmódját, és látta a süket fülét, és látta a kövér lusta szívét, és látta a trónteremben ezt, rádöbbent valamire, csak így rádöbbent, borzasztóan nagyot koppant. És nem tudom, hogy éltél-e már ilyet az életed során. Biztos, hogy többen éltetek meg ilyet, hogy amikor így nagyot koppan, nagyot, mikor így rádöbbenek valamire, ahogy így belelátok valamibe, Istennel kapcsolatosan. És még, tudjátok, hogy mondjam ezt, hogy van valami a szentséggel kapcsolatosan, Isten szentségével kapcsolatosan, amit olyan nehéz nekünk megfogni. Nem tudom, hogy vagy ezzel, olyan könnyű számunkra elmélkedni, vagy könnyebb számunkra elmélkedni, meg megragadni az Isten szeretetét, nem? Vagy az Isten megbocsátását, vagy az Isten kegyelmét, vagy az Isten jóságát, vagy az Istennek a hatalmát. És azért, mert ezek olyan dolgok, amik úgy hasznosíthatók számunkra. Úgy apró pénzre váltható, nem? Úgy az életemben, hogy az Isten szeretete az úgy, hát úgy hasznosítható, nem? Amikor olyan igazán akár nyomorultul érzem, akkor az úgy tudom hasznosítani, tudom hova tenni az életembe. vagy az Isten hatalmát, amikor csak így nagy segítségre van szükségem, vagy csak vagy csak az aggodalmam, vagy a félelmem, akkor nyilván ezt úgy be tudom helyezni oda az életembe, hogy Isten végtelen hatalma. Vagy a megbocsátás, az is olyan hasznosítható dolog számunkra, mert annyira szükségünk van rá, nem? És aztán a szentség az olyan, hogy most ezt hova tegyem? Hajamra kenjem? Mit kezdjek ezzel a szentséggel? Mi ez? De az angyalok nem a szeretete felől, vagy a hatalma felől, vagy a megbocsátása felől, vagy a jósága felől voltak végtelenül izgatottak, hanem a szentsége felől. Mert a szentség az más. A szentség az nem hasznos. A szentség az szép. A szentség az gyönyörű. Gyönyörű. Mint amikor felveszel egy fülhallgatót, meghallgatsz egy jó zenét, amit te szeretsz, jónak találsz, így van, és valaki megkérdezi tőled, hogy mit hallgatsz azon a zenén, mi a jó neked ebben? Mit kapsz te ebből? Mi az, amit hasznosítani tudsz ebből a zenéből? És azt mondod, nem tudom, ezzel nem tudok nagyon semmit sem hasznosítani, ez csak szép, ez csak jó, ez csak gyönyörű. És nem tudom, hogy volt, hogyha amikor benne gyönyörködsz, valami igazán szépnek, igazán jónak, igazán gyönyörűnek találsz, akkor és meg is osztod másokkal, és azt találod, és gyönyörködsz benne, és a számunkra egy nagyon más dimenzió, hogy Isten elsősorban nem hasznos, hanem elsősorban végtelenül gyönyörű. Elsősorban végtelenül gyönyörű. Képzelj el egy nőt mondjuk, aki mondjuk nagyon nagy vagyonnal rendelkezik. Nagyon sok pénze van, nagy vagyona van. Egy örökölt, egy családi vagyon, ami az övé most már. És egy férfi elveszi ezt a nőt. És aztán idővel kiderül, hogy nem teheti rá a kezét. Nem kaphatja meg ezt a vagyont a férfi. Tehát valahogy vannak olyan jogi kikötések, hogy ez a nagy vagyon soha nem fog önállal landolni. És ahogy így ráébred erre, hogy ez a vagyon soha nem fog önálla landolni, akkor úgy változik a kapcsolat. Már annyira nem érdekli. És pedig megházasodtak mondjuk, és sőt, egy idő múlva ott hagyja. Tehát hogyan érezheti magát valaki, aki, tudod, ez a nő, hogyan érezheti magát, milyen érzései lehetnek, hogy cserben hagytak, hogy elhagytak, hogy engem eddig a pénzemért szerettek, engem azért vettek el, mert én valamit remélt, hogy én tudok adni, de hogy cserben hagytak. És hogy érezheti magát Isten, amikor mi így vagyunk vele, hogy úgy mi az, amit én kapni tudok belőled. Tehát a szentséged annyira nem érdekel, de a hatalmad az igen. A szépséged, a gyönyörűséged, akit te magadban de mi az, amit kapok? És amikor nem kapom meg, akkor van egy ilyen, a szívünkben egy ilyen csalódás, egy ilyen kiábrándultság, ez egy ilyen tranzakciós, kereskedelmi dolog, hogy azt gondoltam, hogy te majd férjet adsz nekem, azt gondoltam, hogy te majd feleséget adsz nekem, azt gondoltam, hogy te majd családot, és még mindig nem adtál, és most valahol ott a szívem mélyén úgy érzem, hogy te becsaptál engem, hogy azt gondolom, hogy te meggyógyítasz engem, azt gondolom, hogy te munkát adsz nekem, te egy boldog, áldott életet adsz nekem, és most ezt nem látom formálódni, és oké, még járok gyülekezetbe, mert járok gyülekezetbe, de a szívem mélyén igazából nem vagyok izgatott felőled, és igazából nem is vagyok nyitott a veled való kapcsolatra. Én bezárom a szívemet. Hogy mennyire könnyen is becsap a szívünk, mennyire könnyen így lehetünk Istennel, egy ilyen tranzakciós kapcsolatba. És nem tudom, hogy erre gondolta Ézsaiás, nem azt mondtam, hogy erre gondolt, de amit látott és amit érzékelt az Isten szépségével, szentségével, az angyalok izgatottságával kapcsolatosan, az egy olyan dolog volt, amiben beleremegett az ő élete. A negyedik versben ezt olvassuk, hogy az ajtó küszöbei megrendültek a kiáltó hangjától, és a ház megtelt füsttel. Tehát, hogy volt egy remegés ott, ahogy ott volt ez a mennyei jelenet, ahogy belelátott a kárpit mögé a mennyei trónteremben, az angyalok hódolatában, imádatában, izgatottságában, rendelkezésre állásában, szolgálatkészségében, és csak így beleremegett az Isten súlyától, valóságától a templom, és beleremegett nem csak a templom, hanem beleremegett Ézsaiás is. Ézsaiás is. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon sokszor vannak koncepcióink Istenről, de az Istenről való koncepciókban nem remeg bele az életünk. Arról lehet beszélgetni, azt lehet boncolgatni, arról lehet gondolkodni, de az Isten valóságával való találkozásban ilyen vagy olyan módon beleremeg az életünk, és megrázza az életünket. És csak gyertek velem, szeretném időbe befejezni, de hogyan rázta meg így a világát és Ézsaiásnak ez a találkozás, hogy az ötödik versben azt mondja, hogy ez az első szava, miután látja ezt, hogy jaj nekem, elvesztem, hogy jaj nekem, jaj nekem, jaj nekem. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de ez a kifejezés, hogy jaj nekem, ezt Ézsaiás használja a hatodik fejezetig, tehát az első öt fejezetben használja összesen 8-szor, hogy jaj nektek. Júda, jaj neked, Jeruzsálem, jaj neked, Júda. Egyébként ez az ítéletnek a szava. Ez egy átok, hogy jaj neked, Júda, jaj neked, Jeruzsálem. És amíg így nem találkozunk az Isten valóságával az életünkben, addig olyan könnyen lehetünk ilyenek, nem? Ilyenek. És amikor találkozunk, akkor olyanok vagyunk, mint Ézsaiás, aki nem azt mondja, hogy jaj neked, vagy jaj nektek, hanem azt mondom, hogy hoppáré, jaj nekem, jaj nekem, jaj nekem, mert meglátom, látom a bűnömet, látom a szívemnek a csalárdságát, látom a romlottságomat. Látom a rossz motivációmat, látom, hogy azt a sötétséget, ami bennem van, látom azt a lustaságot, látom azt a végtelen kényelem szeretetet, ami bennem van, látom azt az önmagam körül forgást, azt az én központúságot, látom, hogy én nem vagyok olyan, mint a szeráfok, akik rendelkezésre állnak, és készek hódolni, szolgálni, imádni, adni magukat, hanem önmagamról gondolkodok éjjel és nappal, jaj, nekem a végtelen önszeretetemért, mert ma egy ilyen korszellemben élünk, és ez belecsöpög a mi életünkbe, és ott van. És látom, jaj nekem, mert látom, hogy miként használom Istent a céljaim elérésére, miként használom Istent a saját dicsőségemre. Jaj nekem, végem van. Ezt mondja, elvesztem. Ez azt jelenti, hogy végem van. Végem van. És tudjátok, erre baromira szükségünk van. Tehát baromira szükségünk van. Jó szó ez a baromi? Még egyszer mondom. Baromira szükségünk van. Nekem, nekem, neked, nekünk, baromira, Isten népének, de nekem, neked, nekünk szükségem van. Mert hát mert ez a valóság. Mert ez a valóság. És így eddig azt hittem, hogy minden rendben van. Még azt hittem, hogy másokkal van a baj. És rádöbbenek, hogy én vagyok a baj. Én vagyok. És nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de én eléggé megtalálom magamban, amikor megpróbálom magamat védeni. Te így felismered ezeket a belső védelmi mechanizmusokat, reakciókat? Én nem mindig ismerem fel, de tanultam az évek során odafigyelni, amikor bennem ott ezek jönnek egy kifogások formájába, vagy különböző módokon, hogy hát hogy ettől a szörnyűséges felfedezéstől, amiről most itt beszélek, úgy védjem magam, hogy azt mondjam, hogy oké, de hát más is ilyen. oké, de hát nálam sokkal rosszabbak vannak. Tudod, hogy így valamilyen módon így védjük magunkat, hogy ne hasítson belém az, hogy mennyire bajba vagyok, hogy ne hasítson belém az, hogy mennyire nem vagyok én egybe. Pedig, tudjátok, hogy ez a lényeg. Amíg ez nincs, addig nincs evangélium. Amíg ez nincs, addig nincs a nagy átformálódás, felszabadulás. Mert pontosan erről szól az egész Szentírás, hogy idézzem, boldogok, kik? A szellemben koldus szegények, mert az övék az Isten országa, boldogok, akik sírnak, akik gyászolnak, mert ők megvigasztaltatnak, és ez olyan fontos, hogy ezeket beengedjük magunkba, jó? Tehát, hogy beengedjük, hogy szembe tudjunk nézni. És itt Ézsaiásnak az én képe darabokra hullik egy pillanatok alatt, és csak szeretném ezzel itt a végéhez érni, hogy képzeljétek el, hogy amikor ez ott benne történik, és azt mondja, hogy jaj nekem, és hogy végem van, a 6. versben azt mondja, hogy és, tehát amint ezt mondja, abban a pillanatban valami történik. Abban a pillanatban, nem 10 perc múlva, nem 5 óra múlva, nem 10 nap múlva, hanem abban a pillanatban azt mondja a 6. vers, hogy hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, melyet fogóval vett le az oltáról. Megérintette vele a számot. Abban a pillanatban egy ilyen óriási nagy angyali lény fogja az oltáról a szenet, és tűz megy Ézsaiás felé. Szerintem lehet, hogy megijedhetett elég, hogy most jaj, nekem végem van, és most végem lesz. És jön, és ezt az izzó szenet, amit nem is a kezével fog, hanem ezzel az ollóval fogja, fogóval, és a szájához érinti Ézsaiásnak. És azt mondja, bűnöd meg lett bocsátva. Tudod, a vétked az ellettvéve. Ja. És ez az érme két oldal, és ezt kell látnunk. Ez annyira fontos látnunk, hogy az egyik nincsen a másik nélkül, és a másik nincsen az egyik nélkül, hogy amikor ott van ez a mély rádöbbenés, és ez a mély jaj nekem, akkor abban a pillanatban ott jön az evangéliumnak az örömhíre számunkra. Ott van az evangéliumnak az örömhíre. És gondoltam ezen, hogy lehetséges ez, hogy fogja a fogóról ezt az izzó szenet, és Ézsaiás szájához viszi. Az izzó szén az Ószövetségben az ítéletet jelentette. Tudok utalni helyekre, ahol erről van szó, itt ítéletről van szó, és az ítélet, a szentség mégis bűnbocsánatot hoz. Hogy lehetséges ez? Hogy rakom ezt össze? És nem lehet összerakni, ha csak nincsen a képbe valaki, aki jó pár száz évvel később jött el, Ézsaiás idejénél. Jézus, aki ott hagyta a dicsőségnek a trónját, ott hagyta a dicsőséget, és átvette a gyalázatunkat a Golgotai kereszten. A Golgotai kereszten találkozott az Istennek a szentsége a bűnünkkel, és a Golgotai kereszten találkozik a bűnös Isten irgalmával. És az Úr Jézus fogta, és magára vette a gyalázatunkat, a szégyenünket, az ítéletünket, a kivetettségünket, a tisztátalan ajkainkat, a tisztátalan gondolatainkat, a tisztátalan motivációnkat, a tisztátalan mocskos szívünket, a kárhozatunkat. Jézus nem ítéletet hozott, hanem ítéletet hordott. Amikor a Golgotai kereszten volt Jézus, akkor nem azt mondta, hogy jaj nektek, hanem ott jaj volt Jézusnak. Az összes jaj, ami nekem kellene, hogy legyen, rajtam kellene, hogy legyen, az összes ítélet, az összes átok, az Jézuson volt a Golgotai kereszten. Hogy ma igaz lehessen ez a kijelentés, hogy bűnösebb, romlottabb vagyok, mint valaha gondoltam. És Isten jobban szeret, és elfogad, mint valaha reméltem. Hogy bűnösebb és romlottabb vagyok, mint valaha gondoltam, az érme egyik oldala. És Isten elfogad, és jobban szeret, mint valaha reméltem. És hogy nem csak az egyik igaz, nem csak a másik, hanem az evangéliumban mind a kettő egyszerre igaz, és bűneid megbocsátottak, és vétked elfedeztetett. És találkoznom kell Isten végtelenül felszabadító kegyelmével, a kegyelem evangéliumával, újból és újból és újból. Látnom kell mind a kettőt, mind a kettőnek ez a kettő egy feszültséget hoz, így van? A saját romlottságom és a kegyelem evangéliuma, ami arról beszél, hogy mindez értem történt, értem, én ennyire fontos voltam Istennek. Úgyhogy mi lett ennek a következménye? A 8. versben olvasod, és olvassuk. Hogy ezután nyilván ott van Ézsaiás, ki van nyúlva, először jaj neki, utána pedig, tudod, ki van nyúlva, hogy a kegyelem valóságától, hatalmától, erejétől elemeibe rázza meg, és most azt mondja a 8. vers, majd az Úr szavát hallottam. Oké, mi ennek a következménye? Hoppá, majd. Nem előbb, nem korábban. Azt nem tudjuk, hogy korábban szólt-e az Úr, de az biztos, hogy Ézsaiás nem hallotta. És tudom, hogy mi se tudjuk hallani. Nem tudjuk. Az evangélium, kegyelem evangéliumnak a felszabadító ereje nélkül végtelen énközpontúságba leledzünk. A saját köldökünket nézzük. De most meghallom az Úrnak a szavát, aki ezt mondja, kit küldjek el, ki megy el nekünk. És most én azt mondtam, 8. vers, íme itt vagyok én, küldj el engem. Ézsaiás már egy másik ember, ő már egy másik ember. olyan, mint az angyalok, olyan, mint az Istennek a szolgája, tűznek a lángjai. Más a szívében, más a fülében, más a szemében, más a járásában, más a rendelkezésre állásában. Hallja, hogy kit küldjek el ki. Uram, itt vagyok én, küldj el engem, egy válaszadás. És tudjátok, figyeljetek, ez annyira megdöbbentő, hogy belegondoltál abba, hogy Isten, aki én minden hatalom és minden uralom, aki végtelen király, ő nem erőltet ránk semmit, vagy késztet ránk semmit, vagy parancsol nekünk egy ilyen értelemben, hanem ő hajlandó önkénteseket keres. Önkénteseket, akik hajlandóak, akik szívből jövően, nem egy külső kényszer, nem az, hogy beállok valamilyen sorba azért, mert ezt így szokták, vagy mert mit szól Isten, ha nem. Így van? Hogy mit szól a gyülekezetem, ha nem, vagy mit szól a pásztor, ha nem, vagy hát mit szólnak. Tudom, hogy ti nem itt vagytok, ezt már elvetettük, de hajlandó önkéntes, aki azt mondja, hogy amit látok Istennél, Istenből, az ő szépsége, az ő szentsége, az ő gyönyörűsége, olyan öröm és kiváltság erre választ adni. És itt vagyok én, Uram, szabad vagyok, küldj el engem, egy alázatos válaszadás, egy alázatos rendelkezésre állás. Felszabadulunk az én központúság rabsága alól, már nem a saját szükségünk körül forgunk, már mások szükségét a saját szükségünk elé tudjuk tenni, mert láttunk valamit, bele remegett az életünk valamibe, és most már Isten akarata ott lehet az életünkben, és együtt dobban most már Ézsaiásnak a szíve. A mennyel, ugyanaz, ami a trónteremben volt, az a rendelkezésre állás, az az imádat, az a hódolat most együtt dobban, és ahogy az angyalok készek mozdulni az első szóra, most Ézsaiás kész, és azt mondja, hogy én hol vagyok, küldj el engem, együtt dobban a szíve. És mikor az életünkben ott van ez a találkozás, és nem akarom számotokra ilyen azt mondani, hogy ez egy találkozás, vagy hány találkozás, inkább azt mondom, hogy ahogy ott van ez a találkozásnak az a valósága az életünkben, megújít bennünket újból és újból és újból. Minél inkább ott van, minél inkább, amilyen mértékben látom az Isten dicsőségét, amilyen mértékben beleremeg az életem, amilyen mértékben megérint és felszabadít a kegyelem evangéliuma, olyan mértékben tudok én is választ adni szívből az Isten hívására. És együtt tud dobbani a szívem és a szívünk ilyenkor a szeráfokkal és az angyalokkal és a mennyei seregek valósága, és mi is részévé válunk ezeknek a seregeknek, az Isten végtelen szépségének hódolatában és abban az örömteli szabad szolgálatban, mely ezt jelenti. És csak hagyj fejezem be ezzel, hogy nem csak amikor azt mondjuk, hogy íme, itt vagyok én, küldj el engem. Nem csak valahogy így az angyalok nyomdokaiba lépünk, vagy a szeráfok nyomdokaiba, hanem annak a nyomdokába is lépünk, és lábnyomába lépünk. Aki a 40. Zsoltárban megvan írva róla, hogy azt mondja a világba jövetelekor, hogy íme, jövök. A könyvtekercsben írva van felőlem, akaratod teljesítésében lelem kedvemet. Hogy gondolkodtál már ezen, hogy az Úr Jézus az Atya valóságából jövet, nem tudott és nem akart mást mondani. az Atya szépségét, és ebben a nyilván a Fiú Istenről van szó, ebben a valóságban élve ez az ő lénye. És azt mondja emberként, hogy íme jövök, itt vagyok, használj engem, küldj el engem. És amilyen mértékben mi is látjuk ezt a dicsőséget, olyan mértékben remeg bele az életünk, és olyan mértékben tudunk választ adni. Domborodik ki ez a prófétai valóság így az életünkben. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, hogy ma este nem kell, hogy csupán koncepcióink legyenek rólad, hanem te ma este is találkoztál, és kész szívekkel találkoztál. És szeretnénk akár bűnbánattal, akár megtéréssel, akár felismeréssel hozzád fordulni. És elmondani, hogy olyan sokszor a szívünket lustának, restnek, léhának, érzéketlennek, keménynek érzékeljük, oly sokszor a füleinkkel nem igazán hallunk, a szemeinkkel nem igazán látunk, hogy önmagunk körül forgunk, és hogy szükségünk van rád, hogy szükségünk van a te valóságodra, a veled való olyan találkozásra, ahol így belelátunk abba, aki te vagy, látjuk a te szépségedet, látjuk a te szentségedet, látjuk a te ragyogó voltodat, és hogy beleremeghessen ebbe az életünk, hogy rádöbbelhessünk, hogy ó, mennyire porszemek vagyunk, és hogy mennyire elferdítettünk mindent, és hogy a lábad elé borulhatunk, és hogy abban a pillanatban, Uram, csak hogy jön a te kegyelmednek az áradata, hogy én pontosan ezért jöttem, mert te ilyen vagy. Hogy a te bűnöd, a te vétked, a te romlottságod, az nem egy áthatolhatatlan fal számomra, hanem pontosan ezért jöttem a Golgotai keresztre, hogy Uram, és hogy aztán születhet a szívünkben egy ilyen új ébredés, egy ilyen új nap, ahol így a szívünk mélyéből, a szívünk valójából azt mondhassuk neked, hogy Uram, hallom a hangod, és itt vagyok, és hogy küldj el engem, és hogy tégy velem, Uram, és hogy rendelkezésedre állok, és hogy ennél nincsen nagyobb kiváltság. Urunk, ennél nincsen nagyobb öröm. Uram, ennél nincsen nagyobb dolog. Nincsen nagyobb. Nincs, hogy mint hogy hálából, köszönetből, megragadottságból, kegyelemből való köszönetből szolgáljak téged. Mi más tehetnék az életemben? Merre máshova mehetnék? Mire költeném az éveimet? Mire költeném az energiámat? Te vagy az élő Isten, végtelenül csodálatos, ragyogó, szent, lenyűgöző Isten, Uram. Add nekünk, kérünk téged, hogy a te csodálatodban legyünk, hogy ámulatban legyünk, hogy megkapjon minket a kegyelmednek a szépsége, a bűneinknek a ronda volta. Uram, hogy csak így ragadj magaddal bennünket, kérünk. És aztán azért is imádkozunk, hogy ez hagyd látszódjon így az életünkön kifelé. Nem akarjuk mi ezt látszatni, hanem csak arra kérünk, hogy hagyd látszódjon ez rajtunk. Hagyd lássák mások, akikkel együtt dolgozunk, családunk, a feleségünk, a férjünk, a gyerekeink, hagyd lássák a iskolatársaink, osztálytársaink, szomszédaink, hagyd lássák rajtunk a gyülekezetben a testvéreink, hogy van élő Isten, akinek a dicsősége meglátszik az ő szolgáin, Uram, kérünk. Hagyd látszódjon ez a gyülekezetünkön, a közösségünkön, hogy ne azért csináljunk valamit elsősorban, mert helyes vagy elvárt, hanem leginkább azért, mert ez gyönyörűséges, ez belőled fakad, Uram. Így formáljád bennünket, kérünk, így hoz újakat, érints meg rajtunk keresztül másokat, akik nem ismernek téged, hagyd lássák ezt a dicsőségét, így gyarapítsd a te néped, ezt a gyülekezetet, így hoz megújulást a mi szívünkbe, a mi közösségünkbe, így újíts meg ezt a várost, ezt az országot, ezt a nemzetet, így jöjjön el a te országod közénk, Atyám, Jézus fiad nevében. Kértük mindezt. Amen.